Honnan tudom, hogy jogosak-e az érzéseim? Erről fog szólni ez az előadás, szeretettel köszöntök mindenkit. És hát ez egy gyakori probléma és gyakori kérdés, mert hogy számos ember rendszeresen kételkedik saját magában. Kételkedik abban, ami a címben is benne foglaltatik, hogy jogosak-e az érzéseim, sokan kételkednek abban, hogy egyáltalán jól át tudnak-e látni helyzeteket, jó-e a helyzetfelismerésük, helyzetértékelésük, értik-e, hogy mi történt, jogos-e az észrevétel, hogy itt valami nem stimmel, valami rosszul működik, valaminek nem így kellene történnie, jogos-e az, vagy jól látom-e azt, amit a szememmel látok, amit a fülemmel hallok, amit a testemben megélek, amit a testemben érzek, és hogy oké-e és igaz-e, hogy nekem ez a kapcsolat kényelmetlen, vagy én vagyok túl érzékeny. Ez nagyon-nagyon sokszor elhangzik. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy a Határok és Önbecsülés konferencián igenis helye van annak, hogy beszéljünk a saját magunk hitelesítéséről, hiteltelenítéséről, és arról, hogy milyen módon vehetjük fel a kesztyűt ezzel a szenvedéssel szemben, és hogy hogyan tudunk dolgozni magunkon, annak érdekében, hogy egyre jobbá és jobbá váljunk a saját magunk hitelesítésében. Arról beszélek, hogy saját magunk hitelesítése. Nagyon sokszor ezt a külvilágtól várnánk, és vágyunk arra, hogy mindig kívülről erősítsenek meg minket, és attól érezzük rosszul magunkat, hogyha kívülről jön a hiteltelenítés, és nem biztos, hogy észreveszünk, hogy saját magunkat is hiteltelenítjük a helyzeteinkben és az érzéseinkben, de az egy nagyon fontos felismerés lehet az önismereti munka során, hogy itt igazi változás akkor fog beállni az én életembe, hogyha a saját érzelmi szükségleteimet saját magam számára is be tudom tölteni, és meg tudom tanulni úgy megnyugtatni magam és hitelesíteni magam, hogyha nincs a környezetemben senki, aki ezt megtehetné és pótolhatná, elveszítem azokat, akikben addig bíztam, és akikre addig támaszkodtam ebben, mert mondjuk távol kerülünk egymástól, vagy beáll valamilyen változás a kapcsolatban, vagy esetleg haláleset következtében, akkor nem maradjak annyira magamra, hogy ezt soha nem fogom tudni megkapni többet senkitől, hanem megtanuljak saját magamra támaszkodni. Ez egy hosszú útnak a végeredményeként is felfogható, de nem teljesen hiszek abban, hogy ez egy végeredmény, mert nagyon sokszor arról van szó, hogy bizonyos helyzetekben ez már egyre jobban megy, és kezdünk beleszokni, hogy a saját magunk érzelmi szükségleteit magunknak töltsük be, mondjuk néhány hónap, néhány év önismereti munka, komoly önvizsgálat és önismereti munka után ez egyre jobban fog menni, de aztán mindig lesznek olyan helyzetek, amiben újra kibillenthetőek vagyunk. Már nem biztos, hogy annyira intenzíven, mint régen, de hullámzó tud az lenni, hogy a saját magunk érzelmi szükségleteinek a betöltése az mennyire megy könnyedén, mennyire megy magától értetődően, vagy mennyire kell érte megizzadni. És ennek a természetes hullámzását érdemes elfogadni, és nem azt várni mondjuk egy önismereti folyamat végén, hogyha én elkészültem, akkor mostantól soha nem lesz ezekkel gondom, és soha nem lesz szükségem arra, hogy mások is támogassanak, és sose fogom többet rosszul érezni magam, vagy nem fogok szenvedni azoktól a nehézségektől, sebektől, amiket egész életemben hordoztam magamban, amikkel küzdöttem, és amiknek a feldolgozása olyan nehéz volt. Azt látom, hogy állapotfüggő, helyzetfüggő, de újra meg újra előjöhetnek ezek. Nyilván az önismereti munka következtében egyre ritkábban és egyre kevésbé intenzíven, de azok a sebek, amik régen nehezek voltak, teljesen nyomtalanul nem biztos és nem valószínű, hogy az önismereti munka hatására elmúlnának. Viszont szerintem az egy jó csere, hogyha valaki belevág az önismeretbe, sokféle formája van ugye ennek, de hogy mondjuk nem kíméli magát abban, hogy feldolgozza a nehézségeit, persze ez függ attól is, hogy kinek áll most rendelkezésére az a kapacitás, és kinek olyan az élete, amiben ez most belefér, de ha éppen belefér, akkor lehet, hogy már most így előre kiegyezne azzal a végeredménnyel, hogy egy-két nap helyett negyed óráig, vagy fél óráig billenti ki valami, és azt mondaná, hogy az már egy jó életminőség. Mégis sokszor azt látom, hogy van egy irreális elképzelés azzal kapcsolatban, hogy nulla szenvedés lesz azután, hogy én feldolgoztam a saját sebeimet, traumáimat, nehézségeimet. A mai témánk tehát az önmagunk meghazudtolása, hiteltelenítése, és az is, hogy mások hogyan hazudtolnak meg minket, és hogyan hitelesítenek, vagy hiteltelenítenek az érzéseinkben. De fontos tisztázni, hogy nem minden kérdés, amit feltesznek nekünk az emberek, és nem minden félreértés tisztázására tett kísérlet, amit a másik ember kezdeményez, jelent egyből meghazudtolást, hiteltelenítést, manipulációs szándékot, felelősséghárítást. Nagyon sokszor az emberek tényleg csak szeretnék tisztázni, hogy mi is történt köztünk, szeretnék megmagyarázni, hogy mit miért csináltak, hogy esetleg ne lássuk ne rossz szándékot feltételezzünk amögött, amit ők elkövettek, és hogy mondjuk ennek következtében megóvják a kapcsolatot, és van olyan, amikor egyszerűen csak nem értenek minket, és valamilyen módon szeretnének minket megérteni. Természetesen, ha arról van szó, hogy ők megvádolva érzik magukat, vagy meg is vannak vádolva, vagy egy jogos észrevételt kapnak azzal kapcsolatban, hogy valamit rosszul csináltak, elképzelhető, hogy nem a leghiggadtabban és nyugodtabban próbálják meg ezt tisztázni, de ez nem egyenlő egyből azzal, hogy manipulálni akarnak, meghazudtolni akarnak, hitelteleníteni akarnak. Lehet, hogy tőlünk megkíván ez a helyzet egy nyitottságot, hogy próbáljuk meg fejleszteni a saját érzelemszabályozásunkat, ami ugye egy külön előadás témája lehetne, annak érdekében, hogy ilyenkor képesek legyünk mi higgadtabban reagálni, és azt mondani, hogy szívesen elmagyarázom, mert az viszi előre a kapcsolatot, ha meg tudjuk egymást érteni ebben a helyzetben, és hogyha nem tudjuk eldönteni, hogy az adott illető manipulálni szeretne minket, meghazudtol-e minket, vagy tényleg tisztázni szeretné magát, mert úgy érezné magát jól, és mondjuk adott esetben remélhetőleg szeretne minket is megérteni, akkor egy nagyon hasznos eszköz lehet a kezünkben annak a kérdésnek a rendszeres gyakorlása, hogy hogy érted ezt. Mielőtt feltételeznénk a másikról valamit, vagy még ha feltételezzük is, mielőtt neki támadnánk ezzel, vagy egyértelműen elhinnénk magunknak, hogy biztosan az vezérelte a másikat, lehetőségünk van feltenni ezt a kérdést, és időt nyerni, hogy meglássuk, hogy erre a kérdésre a másik hogyan reagál, mert abból aztán kiderül, hogy partner lesz-e a beszélgetésben, vagy itt az a cél, hogy a saját felelősségét hárítsa, és mindent ránk kenjen, ami ebben a kényelmetlen helyzetben most itt van köztünk, és van én bennem, és van ő benne. Azt azért érdemes lehet itt megemlíteni, hogy minél könnyebben bizonytalanodunk el úgy általában, minél kevésbé tudunk saját magunknak hinni, és minél nagyobb szenvedés számunkra az, és elviselhetetlen, hogyha nem tudunk valamiben dönteni, hogy igazunk van-e, vagy kinek van igaza, vagy jogosak-e az érzéseink, és ebből minél könnyebb minket kibillenteni, annál nagyobb erővel sújthat le ránk az, hogy a másik ezt esetleg valamilyen módon megpróbálja megkérdezni, vagy megkérdőjelezni, vagy szeretné tisztázni, és annál kevésbé fogjuk tudni jóindulatúan értelmezni, és lehet, hogy a legártatlanabb kérdést is támadásnak fogjuk felfogni, mert mondjuk egy érzékenysebbünk az, amiről most még szó van, egy olyan szituációban, ami rendszeresen visszatér, és nem nagyon tudunk józanok lenni benne. Szóval nagyon fontos, hogy az önismereti munkával, azzal, hogy minél jobban kimunkáljuk azt, hogy milyen sebeink vannak, mi annak az eredete, hogyan befolyásolja ez a jelenkori kapcsolataimat, és hogyan tudnék ebből úgy kijönni, hogy a jelen helyzetet ne keverjem össze a múlttal, és megtanuljam megkülönböztetni, azzal nagyon sokat tudunk azért tenni, hogy egyre jobban és jobban jöjjünk ki az ilyen tisztázást igénylő helyzetekből, és egyre inkább bízzunk magunkban azzal kapcsolatban, hogy jól érezzük, hogy ez itt most a manipuláció, és nem pedig egy beszélgetés kezdeményezése történt. A munkámból adódóan én ritkán találkozom viszont olyan helyzetekkel, amikor valakinek van egy megérzése, és van egy jó helyzetértékelése, és valamit súgnak a zsigerei, és érzi a gyomrában, és valahogy összerakja a képet arról, hogy itt valami nem stimmel, és ez feltétlenül csal, és csak arról van szó, hogy ő túl érzékeny. Sokkal inkább találkozom azzal az esetőséggel és ezzel a felállással, de ez véletlenül a munkám sajátosságaiból is adódik, hogy valakinek nagyon kifinomult antennái vannak arra, hogy érzékelje a környezetét, a legfinomabb rezdüléseket, a legfinomabb változást a hangszínben, a tónusban, a kommunikációban, és érzékelje, hogy itt valami nem stimmel, mert hogy abban nőtt fel gyerekként, hogy túl kellett monitoroznia a környezetét, és megtanulta észrevenni, hogy mikor kell vigyázni az anyjával, mikor kell vigyázni az apjával, vagy a nagybácsival, hogy megtanult tojáshéjakon lépkedni, és emiatt észrevétlenül beivódott ez a képesség, és ezt sajnos a társadalom sok esetben nem jutalmazza, mert túlérzékenységként definiálja, túlérzékenységként címkézi, és azt akarja elhitetni ezekkel a személyekkel, akiknek kifinomult érzékrendszere van, és kifinomult érzékelői vannak ezekre a helyzetekre, hogy itt nem történt semmi, csak az adott illető a túlérzékeny. És noha vannak olyan szituációk, amiben a sérüléseink mentén hajlamosak vagyunk torzítani, úgy összességében látom azt, hogy bármennyire is nagy árat fizettek ezek az emberek az érzékenységükért, annak van egy nagy hozadéka felnőttként, és van egyfajta ajándékminősége, hogy nagyon jól át tudnak látni helyzeteket, és egy pillanat, egy másodperc tölt része alatt észre tudnak venni változásokat, furcsaságokat, és hogyha elkezdenének ráhangolódni erre az iránytűre, akkor sokkal jobban tudnának boldogulni, csak hogy gyerekkorban elhangolták ezeket az embereket a saját belső iránytűjüktől, és kívülről akartak egy iránytűt odaadni, hogy az én iránytűm szerint kellene értékelned a helyzeteket, és szerintem itt nem történt semmi. És erről szeretnék most egy kicsit beszélni, hogy milyen gyerekkori eredet vezet oda, hogy rátanulunk arra, hogy hiteltelenítsük saját magunkat. Az ilyen érzékeny embereknek a gyerekkorában többféle okra vezethető az vissza, hogy hogyan is alakult ki ez a képesség arra, hogy észrevegyék a legapróbb rezdüléseket, de a meghazudtolásban az egy nagyon fontos összetevő lehet, hogy elképzelhető, hogy a szülő annyira szorongó volt, és annyira nehezen küzdött meg nehéz érzésekkel, hogy abban volt érdekelt, hogy ne csak saját magában nyomja el ezeket a nehéz érzéseket, hanem a gyerekben is, mert a gyereknek az érzései kiváltó ingert, triggert jelentettek volna az ő nehéz érzéseire, ami már túlmutatott volna azon, mint amit ő elbír. Hogyha mondjuk a képességem, hogy mennyi érzelmet toleráljak, majdnem teljesen ki van használva, mondjuk 80%-osan, és ráengedünk egy kibillen gyermeki állapotot erre az érzelem hullámra, akkor a kettő együtt már mondjuk elárasztó lenne, és nem tudnék vele mit kezdeni, és ezért szeretném, ha a környezetem sem emlékeztetne arra, hogy itt érzésekkel kell megküzdeni, és főleg nem terhelne meg több érzelmi nehézséggel. És így jutottam arra a kifejezésre, hogy mondhatjuk ezt úgy, hogy a szülő érdekelt abban, hogy a gyermek ne érezze az érzéseit, és ezért tanul rá arra, hogy meghazudtolja a gyermeket az érzéseiben, és sajnos a gyereknek nagyon alapvető forrása a világ megismerésére az, vagy hát sajnos, nem sajnos, így működünk, hogy nagyon alapvető forrásunk a világ megismerésére az, ahogyan a szülő gondolkodik a világról, és a gyermek sokáig annyira felnéz a szülőre, hogy mindent elfogad, ami kívülről jön, és elkezd a kis lelke összezavarodni, a kis fejében lehet, hogy még ott munkálkodik, hogy ő esetleg ezt másképp látta meg igazságtalan, de saját magát fogja megkérdőjelezni, vagy hogyha egy részével bizonyos állapotaiban érti is, hogy a szülőnek nincsen igaza, ha elég sokszor hallja a szülő igaztalan, valóságot letagadó, valóságot meghamisító álláspontját, akkor egyre inkább rátanul arra, hogy ő az, aki téved, vagy vetekszik benne, hogy kinek van igaza, ki téved, de nem teljesen tudja megnyugtatni magát azzal a kapcsolatban, és nem nagyon tudja megértetni saját magával, hogy a szülő tényleg szándékosan tagadja a valóságot. Természetesen vannak olyan gyerekek, meg életkor függő is, és az életkor előre haladtával elképzelhető, hogy ez könnyebben megy, és egyre inkább rá tudunk látni arra, hogy a szüleink tévednek, tagadnak dolgokat, nem látnak el dolgokat, vagy nem érdekeltek abban, hogy lássanak dolgokat, de sokan úgy nőnek fel, hogy inkább arra tanulnak rá, hogy saját magukat kérdőjelezzék meg, hiszen hát függök ettől a szülőtől, ha róla azt feltételezem, hogy nem képes átlátni a világot, akkor az nekem nagyon szorongást keltő, sokkal jobb, ha őt úgy képzelem el, mint aki tud nekem segíteni abban, hogy hogyan alkalmazkodjak ehhez a világhoz, és ő látja jól át, hogy mi történik, és nekem kell ebben hozzá hasonlítani, és nem pedig őt megkérdőjelezni, és sokkal biztonságosabb ezt a függő állapotot elviselni, úgyhogy saját magamban keresem a hibát, és nem ő benne. Amellett, hogy a szorongásukat a szülők esetleg nem tudják kezelni, és nem bírnak el több érzelmet, meg a saját érzéseiket is szeretnék lenyomni, amiatt is lehetnek érdekeltek abban, hogy meghazudtolják a gyerekeiket, vagy meghamisítsák a valóságot, mert nem bírják elviselni, hogy valamiben hibáztak, és az önértékelésük kikezdhető, nagyon gyorsan kibillenthető, az identitásuknak a megszűnésével fenyegető helyzet lehet az, hogy valamit el kellene ismerni, hogy nem jól csináltak. Ez nyilván egy súlyos önbecsülési, önbizalmi problémára utalhat, ha valaki egyáltalán nem bírja elviselni annak az esetőségét, hogy ő tévedett, és ezért a valóságot kell meghamisítani, és a gyerekkel kell elhitetni ezt az alternatív valóságot annak érdekében, hogy megóvjam saját magamat a szembesüléstől, a szégyentől, a nehéz érzéstől, attól, hogy át kelljen gondolni a saját önképemet, és megértsem, és felfogjam, hogy én sem vagyok tökéletes. Odáig is fajulhat ez a meghazudtolás és megkérdőjelezés, hogy a gyermek minden érzékszervével kapcsolatban megkérdőjeleződik, mert hogy az éhségével is meghazudtolják, a látásában is meghazudtolják, a hallásában is meghazudtolják. Rosszul hallottad, rosszul emlékszel, nem is vagy éhes, olyankor kell lenni, amikor mindenki leül az asztalhoz 6 órakor, és készen van a vacsora. Ezek között a körülmények között, ahol lehet, hogy minden, amit látok, hallok, érzékelek, érzek, észreveszek, az hamis, és a szülő látja jól, és ezekben a körülményekben, ahol a szülő a saját érzelmi túltelítettsége és az önértékelési problémája miatt abban érdekelt, hogy meghamisítsa nekünk a valóságot, nem csoda, hogy nem tud kialakulni egy hit abban, hogy én jól érzem, jól látom, jól rakom össze a képet, jól tudom átlátni a helyzeteket, és még hogyha egy részünk gyermekként felnőve érzékelte is, hogy jól át tudja látni a helyzeteket, képes arra, hogy összetegye a képet, mindig lesz egy olyan részünk, aki magáévá tette azt az elbizonytalanító, kritizáló, valóságot meghamisító állapotot, amivel aztán ezt saját magunkkal is folyamatosan tudjuk művelni. Lehet, hogy már fiatal korban, kamaszkorban is, de fiatal felnőtt korban egyre valószínűbben. Egy kis kitérőt szeretnék most tenni, de aztán vissza fogunk térni az eredeti témához. Kutatók összegyűjtötték és megvizsgálták, hogy mik azok a tulajdonságok, amik összefüggésbe hozhatók azzal, hogy valaki bántalmazóvá válik a bármilyen jellegű kapcsolatában. És noha ez nem jelenti azt, hogy a mai témánk a bármilyen típusú kapcsolati családon belüli bántalmazás, de ha elfogadjuk, hogy a valóság meghamisítása ráadásul rendszeresen, szisztematikusan annak érdekében, hogy nekem ne kelljen nehézségekkel és az önértékelési problémámmal szembenéznem, egyfajta érzelmi bántalmazás, akkor nagyon is helye van erről ebben az előadásban is beszélni. A bántalmazókról azt találták, hogy a bántalmazáson túl vagy amellett jellemző rájuk az, hogy diszfunkcionális, vagyis nem kifizetődő, nem hatékony stratégiákat alkalmaznak arra, hogy az adott kapcsolat fennmaradjon. Egy párkapcsolatban mondjuk az ellenőrizgetést, vagy a meghazudtolást, egy gyermekkel szemben a szülő a gyerek meghazudtolását, önállótlanná nevelését, annak érdekében, hogy majd ne hagyja el a szülőt. Azt is megfigyelték, hogy a bántalmazásra hajlamos személyeknek az érzelemszabályozása, és az, hogy tudjon arról gondolkodni, hogy a másik mit érez, mit fog gondolni, milyen következménye lesz a másikban annak, ahogy én most viselkedem, eléggé alacsony színvonalú, problémás, és küszködnek ezekkel a kérdésekkel, területekkel a saját életükben. Ez az érzelemszabályozási nehézség egyébként megnyilvánul abban is, hogy nagyon hosztilisek, agresszívek, indulatosan állnak ki magukért, egyfajta túlkompenzáló stratégiaként annak érdekében, hogyha a másikat valahogyan meg tudom félemlíteni, akkor majd az lesz, amit én szeretnék. Nem biztos, hogy minden, amit most elmondok, egy személyben tetten érhető, ettől még elképzelhető, hogy hajlamos arra, hogy meghamisítsa a valóságot, és érzelmileg bántalmazóvá váljon a másik ember számára azzal, hogy folyamatosan a józan eszét kérdőjelezi meg a másiknak. Az előbb említetteken túl a konfliktus kezelésük is elégtelen ezeknek a személyeknek, nem tudnak olyan stratégiákat, olyan eszközöket, helyzetkezelési módokat választani, amivel egészséges módon tudnák a konfliktusaikat kezelni a kapcsolatokban, és valahogyan elterelődik a konfliktus kezelés egy olyan irányba, ami igazából árt a kapcsolatnak, a közelségnek, az intimitásnak, és távolítja az adott személyt a szeretteitől, akivel egyébként meg szeretné óvni ezt a kapcsolatot. És noha így fejeztem ki magam, hogy a szeretteitől egyáltalán nem biztos, hogy a környezet szeretve érzi magát egy ilyen személynek a közelében, és ez teljesen rendben van. Mégis mondjuk ez a személy megélheti azt, hogy neki ezek az emberek a környezetében úgy fontosak, hogy hiába nem tud rájuk jobban figyelni, mint saját magára, ő neki az lehet a megélése, hogy ezeket az embereket ő szereti és fontosak. Ezzel együtt ez egyáltalán nem biztos, hogy a másik oldalon megjelenik. Fokozott kontrolltörekvések is jellemezhetik azokat, akik potenciálisan bántalmazóvá válhatnak a kapcsolataikban. Ez a kontrolltörekvés megnyilvánulhat abban a meghazudtolásban, manipulációs technikában, a józanész megkérdőjelezésében, amiről már eddig is szó volt, és amiről majd ezután is szó lesz. Azt is megfigyelték a kutatók, hogy az ilyen személyek esetében jellemző lehet az, hogy a saját érzéseiket nem tudják egyáltalán átérezni, és egyfajta érzelemmentes állapotra, ürességre és vagy alexitímiára hajlamosak. Nagyon sokszor hajlamosak ezek az emberek a rágódásra, a ruminációra, hogy belül sokat foglalkozzanak olyan dolgokkal, ami bántotta őket. Nem biztos, hogy ezt kívülről meg tudják mutatni, vagy bevallják, beismerik, de ez a rágódás a legtöbb esetben nem termékeny, és nem vezet egy jól kimunkált megoldáshoz, hanem sokkal inkább sokszor oda vezet, hogy még jobban felhúzzák magukat, vagy még jobban feljogosítják magukat annak érdekében, hogy megtehessék, vagy annak érdekében, hogy igazolják utólag, hogy megtehették azt, amit tettek. És azt is megállapították a kutatók ezekről a személyekről, hogy hajlamosak arra, hogy az élményeikről, ami velük történik, egyfajta disszociatív énvédő mechanizmus segítségével leválasszák az érzelmi megéléseket, és ez hajlamosíthat arra az eddigiekkel együtt, meg a gyermekkori előzményekkel együtt, hogy valaki bántalmazóvá váljon a kapcsolatában. Ugye tulajdonságokról beszéltem, ami együtt járhat a bántalmazással, gyermekkori előzményekről nem beszéltem, de természetesen ezek visszavezethetők gyermekkori gyökerekre. Az általam elmondott jellemzők megtalálhatók vagy megfigyelhetőek a narcisztikus személyiségzavarban szenvedő személyek esetében is. És egy picit még róluk fogok beszélni, és aztán visszatérek a meghazudtolásra és a manipulálásra. A narcisztikus személyiségzavarban szenvedő személyek, legyen szó most itt egy nézőnek a potenciális partneréről, vagy a szüleiről, hogyha valaki esetleg érintettként érdeklődve hallgatja most ezt az előadást, akkor bármelyikről legyen szó, fontos tudni, hogy a személyiségükről Young és munkatársai azt állapították meg, hogy néhány különböző énállapottal szépen leírható, hogy hogyan is működnek ezek az emberek, és azt találták a szakemberek a munkájuk során, tapasztalati munkájuk során, hogy a narcisztikus személyiségzavarban szenvedő személyekre jellemző, hogy az egészséges felnőtt állapot helyett az idejük jelentős részét egy önfelnagyító módban töltik, főleg akkor, hogyha van ehhez közönség, és együtt vannak másokkal is. És lehet, hogy egyedül az elidegenedett énállapotukban vannak, amikor távol tudják magukat tartani az érzelmektől, és nem vonódnak be egyáltalán. Ez abban az időszakban segít, amikor nincs a környezetükben embert, de mindkét működésmód vagy én állapot abban segít a narcisztikus személyiségzavarban szenvedő személyeknek, hogy ne kelljen azokat a nehéz érzéseket, a magányosságot, az alkalmatlanság érzést, a szégyenérzetet érezni, amit a sérülékeny belső gyermek állapotukban éreznének. Tehát ezek túlkompenzáló, elkerülést jelentő, elhárító stratégiák. Ezek közül ugye egy picit visszatérnék az önfelnagyító vagy grandiózus működésmódra, amiben a narcisztikus személyiségzavarban szenvedő személyek hajlamosak arra, hogy az agresszión, a kontrolltörekvéseken és a hatalomra törekvésen túl manipulációs technikákkal érjék el azt, hogy a másik ne hagyja el őket, ne kelljen azzal szembesülni, hogy a személy maga nem elég jó a másik személynek, vagy hogy itt veszélybe kerülhet a kapcsolat, vagy hogy esetleg valamilyen módon megszégyenítette őt a másik. És a manipulációs technikák során ezek a személyek szinte egyáltalán, vagy egyáltalán nem veszik azt figyelembe, hogy a másik személy, aki ezeket elszenvedi, érző emberi lény, hanem sokkal inkább tárgyasítják a környezetükben élő embereket ezekben az állapotokban, és mivel abban érdekeltek, hogy a saját szorongásaikat, elhagyatottságukat, szégyenérzetüket elhárítsák, az ezzel kapcsolatos önvédelmi módszereiknek mások sokféle módon áldozatul eshetnek, és ezt ilyenkor egyáltalán nem tudják figyelembe venni. Ez nem jelenti azt, hogy ez felmenti őket, nem azért beszélünk erről, mert hogy jaj, szegények, és ilyenkor aztán sok mindent meg lehet tenni az önvédelem címén, hanem sokkal inkább azért beszélek erről, hogy egy picit érthetővé váljon az, ami történik. Ami még nagyon fontos lehet, hogy narcisztikus személyek a közeli kapcsolataikban a legapróbb jelekre, a legártalmatlanabb megnyilvánulásokra is reagálhatnak manipulatív, vagy hatalomra törekvő, vagy kontrollra törekvő módon, mert pici, jelentéktelen dolgokból is tudják azt a következtetést levonni, hogy ők nem elég fontosak, el lesznek hagyva, nincs rájuk olyan figyelem fordítva, mint amit ők megérdemelnének. És erről egyébként sok szó esett a Bángi Györggyel való beszélgetésben, ami megtekinthető a konferencia keretein belül. Szóval nagyon sajátos helyzetek tudnak abból kialakulni, hogy azt éljük meg, hogy éljük a teljesen hétköznapi életünket, amiben nekünk nagyon fontos a másik, akár a gyerekeként, akár a partnereként. Nem követünk el a kárára semmit, és a másik felháborodik, vagy elkezd manipulálni, vagy egyszerűen olyan dolgok történnek, hogy szeretnénk megbeszélni velük egy sérelmünket, és ezt a másik egy több óra hosszás meghazudtolással és hiteltelenítéssel reagálja le, mert képtelen elviselni, és nagyon furcsa lehet ezeknek az intenzív reakcióknak először a szemtanújaként megélni azt, hogy minthogyha itt valami nagyon furcsa dolog történne, és minthogyha én nem látnám át jól itt a helyzetet, mert valamit elmulasztottam, hogy ennyire intenzív a másik oldal reakciója. És az önismeret függvénye, és az önismeret mélységének a függvénye, és ettől még sosem lesz rá 100%-os biztosíték, hogy képesek legyünk arra, hogy megkülönböztessük azt, hogy mi melyik oldalon állunk, mert nagyon sokszor az önbecsülésünket egyáltalán nem sértő helyzetekben, ha meglátjuk, hogy sérti valami az önbecsülésünket, és felháborodunk, akkor ugyanazt élhetjük meg, mint egy érzékeny személy, aki nagyon jól át tudja látni a helyzeteket, és jól meg tudja érezni, hogy itt valami nem stimmel, és ő adott esetben nem tudja ezt saját magának elhinni, vagy a környezete meghazudtolja őt ebben, és belülről ez a két állapot nem biztos, hogy különbözik. És nagyon fontos emiatt, hogy önismereti munkával sokat foglalkozunk azzal, és kidolgozzuk azt saját magunkban, hogy mi melyikre vagyunk inkább hajlamosak, mindenhol önbecsülést sértő, minket sértő, a mi érdekeinket sértő dolgokat látni, vagy egyszerűen arra vagyunk hajlamosak, hogy jól észrevegyük az apró rezdüléseket az emberek arcán, hangjában, vagy pedig arról van szó, hogy nagyon érzékenyen észre tudjuk venni azt, hogy milyen változások következnek be a környezetünkben. Úgyhogy, hogyha valaki bizonytalan abban, hogy melyikbe tartozik, akkor érdemes ennek okán is sokkal inkább elköteleződni az önismereti munka mellett, mert hogy bármelyikre is találunk rá, jó esélyünk van arra, hogyha foglalkozunk a saját önismereteinkkel, a mögöttes meghúzódó tényezőkkel, akkor változás állhasson be a kapcsolatainkban, már ha mi elég motiváltak vagyunk arra, hogy saját magunkon is dolgozzunk. És akkor ennek kapcsán el kell oda jutnunk, hogy nevén nevezzünk egy fogalmat, a meghazudtolás, a valóság meghamisítása, a másik érzékszerveinek a megkérdőjelezése és az érzéseinek, a helyzetértékelésének a megkérdőjelezése egy olyan pszichológiai bántalmazási manipulációs technika, amit gaslightingnak vagy gázlángozásnak, gázlángolásnak hívhatunk, és ezt sok önbecsülési és önértékelési zavarral küzdő személy, aki inkább túlkompenzálással, saját maga felnagyításával reagál az önbecsülési problémáira, előszeretettel alkalmaz a környezetében, legyen szó szülőről, vagy partnerről, vagy főnökről, vagy munkatársról, vagy barátnak látszó személyről, és nagyon megszenvedi a környezet ezt a technikát, mert hogyha elég kitartóan végzi ezt valaki, akkor egyébként az önbecsülésében picit stabilabb ember is meg tud billenni a hosszú, csepegtetett, mérgező hatásoknak a következtében. Ezzel együtt azért nem mindegy, hogy valaki mennyire hajlamos arra, hogy ő elbizonytalanodjon, és hogy mennyire van rendben az önbecsülése, mert minél stabilabb valaki érzelmileg, minél stabilabb valaki az önbecsülésében, és minél inkább tudja magát hitelesíteni, annál kevésbé kezdhető ki ő maga manipulációs technikákkal és gaslightinggal, de mint mondtam, hogyha ez nagyon gyakori, mindennapos, az eléggé mérgezővé tud válni, és a stabilabb embereket is ki tudja valamennyire kezdeni. És ahogy az elején elmondtam, hogyha valaki nagyon hajlamos az elbizonytalanodásra, akkor sokkal hamarabb fog rajta a gaslighting, úgyhogy egy picit most erről szeretnék beszélni, hogy milyen fázisai vannak ennek, és hogy hogyan lehet felismerni, és a végén még fogok arról beszélni, hogy mit lehet ennek érdekében, vagy ez ellen tenni, hogy egyre jobban tudjuk magunkat hitelesíteni, és ne annyira hasonlánk a másik személy manipulációs technikája. A gaslighting elszenvedői három fázison mennek keresztül. Az első időszakban könnyen lehet, hogy a gaslightingot elszenvedő személy nem magát kérdőjelezi meg, hanem nagyon jól tudja, hogy a másik manipulál, szeretné megúszni a felelősséget, szeretné megúszni a következményeket, és csak hárítani szeretné ennek az egésznek a kényelmetlenségét, és kételkedik abban, hogy a másik jól látja a helyzetet, és még valamennyire, vagy teljesen egészében meg tudja őrizni a saját stabilitását. Ez lehet, hogy egy nagyon rövid ideig tart, lehet, hogy hosszabb ideig tart, de hogyha mondjuk valamilyen oknál fogva hosszú ideig kell rendszeresen találkozni ezzel a személlyel, vagy együtt is élünk ezzel a személlyel, akkor átléphetünk a második fázisba. Bár nagyon nem mindegy, hogy ennél az első fázisnál, ha szembetűnő a másiknak a stratégiája az önbecsülése fenntartására, akkor mondjuk teszünk-e annak érdekében lépéseket, hogy valahogyan kilépjünk ebből a kapcsolatból, vagy változtassunk az életkörülményeinken, hogy ne kelljen annyit találkozni ezzel a személlyel. De hogyha valaki átlép a másik fázisba, akkor az már inkább arról szól, hogy ő még valamennyire ellenáll, és védekezik ez ellen a manipulációs stratégia ellen, de már elkezdi magát megkérdőjelezni, és elgondolkodik azon, hogy nem lehet-e, hogy mégis ő emlékszik rosszul, nem lehet-e, hogy mégis a másiknak van igaza, és már nem hiszi el annyira magának, hogy a másik személy részéről ez valójában egy önbecsülést emelő stratégia olyan módon, hogy az én önbecsülésemet rombolja, csak hogy ő jobban érezze magát. És a harmadik fázist úgy nevezték el az irodalomban, hogy a depresszió fázisa, amikor már az adott személy egyáltalán nem kérdőjelezi meg a manipulátort, hanem saját magában kezd el kételkedni, és nem hiszi azt el, hogy ő képes jól átlátni a helyzeteket, és igaza van, és jogosak az érzései. És könnyen el tudjuk képzelni, hogyha ezt valaki gyermekkorától folyamatosan tapasztalja, akkor ebben az utolsó fázisban évek óta éldegélve nagyon nehéz a felnőttkori kapcsolatokban máshogy viszonyulni. Úgy is mondhatnánk, hogy sok embernek gyermekkorából adódóan felnőttként otthonosnak tűnhet ez a viselkedés, és fel sem tűnik, hogy olyan méltatlan kapcsolatokba keveredett, amiben őt sosem fogják elismerni, és amiben ő mindig meg lesz hazudtolva. Az sem biztos, hogy egyáltalán megfogalmazódik az adott személyben, hogy ő meg van hazudtolva, és hogy egyáltalán nem 100%-ban az ő felelőssége az, ami a kapcsolatban történik. Mert hogy ez nagyon gyakori ezekben a kapcsolatokban, legyen szó akár szülő-gyerek kapcsolatról, akár párkapcsolatról, akár főnökbeosztott viszonyról, hogy a gaslightingot végző személy, vagyis a manipulatív személy nagyon gyakran 100%-ban szeretné a felelősséget a másikra hárítani, és ezekben a kapcsolatokban sokszor úgy néznek ki a konfliktusok, nehézségek, mint amik az egyik személy teljes felelőssége alá tartoznak, és a másik személy soha nem követel hibákat. És hogyha valakinek ez otthonos már nagyon régóta, akkor nem biztos, hogy a felnőttkori kapcsolataiban feltűnik, hogy ez az arány nem lehet 100-0. És a másik irányban sem igaz, hogy nem lehet 0-100, de hogy valószínűleg sokkal jobban közelít az 50-50-hez, mint ahogy ezt a másik láttatni szeretné velünk. És ezzel együtt itt szeretném kiemelni, hogy a bántalmazásért mindig a bántalmazó a felelős 100%-ban, de a nem bántalmazással kapcsolatos dolgokra mondom ezt, hogy valószínűleg közelít az 50-50 felé, és sosem 100-0 vagy 0-100 a felelősségnek a megoszlása. És még azt is kiemelném itt, hogy természetesen ezek felnőttkori kapcsolatokra vonatkoznak, egy szülő-gyerek kapcsolatban a szülő felelőssége az, hogy mi történik. Ha a manipulált személy dolgozik a saját alkalmazkodó képességén, a saját mentalizációs képességén, ami azt jelenti, hogy mennyire tudja felmérni a másiknak a gondolkodását, a cselekedetei mögötti motivációit és az érzelmeit, és ugyanezt magával kapcsolatban is mennyire jól tudja megtenni, annál inkább ellenállóvá tud válni az ilyen manipulációs technikákkal szemben. Szeretnék még egy kicsit arról beszélni, hogy hogyan lehet felismerni a gaslightingot, főleg annak érdekében, hogy lehet, hogy olyan emberek nézik most ezt az előadást, akik nem tudják eldönteni, hogy ők ennek estek áldozatul vagy nem, és aztán még egy picit fogok arról beszélni, hogy mi mindenen kell annak érdekében dolgozni, hogy ez változhasson, ami előjáróban mondanám, hogy természetesen nem egy-két hetes folyamat, és nem annyira egyszerű, mint ahogy elmondom, de tudom nagyon jól, hogy sokan az önmunkájukkal is nagyon bele tudnak úgy mélyedni az önismeretbe, hogy nagy fejlődést tudnak megtenni, míg másoknak majd természetesen arra lesz szüksége, hogy külső segítséget, szakembert vegyenek igénybe, és ezzel nincsen semmi baj, de lehet, hogy ennek nem most van itt az ideje, hanem később. Én mégis szeretnék egy eszközlistát idehozni, hogy mi minden fog segíteni a gaslightingnak a leépítésében. Ha párkapcsolatról van szó, akkor észre lehet venni a gaslightingot abból, hogy az adott személy, aki ennek áldozatul esik, nem szívesen mesél a párkapcsolatának a negatív aspektusairól, mert annyira nem hisz magában, és annyira meghazudtolta őt otthon a partner, hogy teljesen elhitte már, hogy az ő felelőssége, nem akarja, hogy a barátai, szerettei rosszat gondoljanak a partneréről, mert aztán később ez ki fogja őt billenteni, és nehéz, hogy egyik oldalról az van mondva, hogy az ő felelőssége, a másik oldalról meg elkezdik a partnerét szidni, és ennek a feszültsége, nehézsége, igazságtalansága annyira kényelmetlenné tud válni, hogy úgy dönt az adott személy, hogy nem beszél arról, ami nehéz a kapcsolatban, és úgy tűnik, hogy csak a jókat osztja meg, vagy inkább nem oszt meg semmit. Az is előfordult emellett, hogy ha beszél ez az illető nekünk a kapcsolatáról, vagy mi magunk beszélünk a kapcsolatunkról, akkor ez az elbeszélés, vagy rendszeresen ezek az elbeszélések nagyon sok ellentmondást tartalmaznak, és nem tudjuk feloldani ezeket az ellentmondásokat. Elképzelhető, hogy az adott személy úgy érzi, hogy a párkapcsolatba lépése előtt sokkal vidámabb volt, sokkal jobban hitt magában, sokkal inkább volt önbizalma és önbecsülése, és mintha ebben a kapcsolatban ez rengeteget csökkent volna. Természetesen azt nem vitathatjuk el, hogy előfordulhat, hogy ez most ebben a kapcsolatban tűnik fel, de mondjuk előtte is volt némi hajlam az önbecsülési problémákra, önbizalom problémákra, könnyen kibillenthető volt az önbizalom, de egyáltalán nem mindegy, hogy ebben a kapcsolatban tartósan élem meg azt, hogy mostanában sokkal rosszabb az önbizalmam, mint régen. Az is feltűnő lehet, akár partnerként, akár ilyen szülők gyerekeként, hogyha az adott személy, vagy én magam, ahogy mesélek a történetekről, rengeteget hiteltelenítem magam, megkérdőjelezem magam, és feltűnő az a környezet számára, feltűnő az a hallgatóság számára, hogy 100%-ban hajlamos vagyok magamra venni a felelősséget, és ez nem egy panaszkodó mártír attitűd, hanem látszik mondjuk az, hogy ezt el is hiszem, és meg se fordul a fejemben, hogy a másik is felelős azért, ami köztünk történik. Mert hogy az, amikor ezt valaki mártírként, panaszkodó attitűddel meséli el, az sokkal inkább egyfajta stratégia arra, hogy érzelmi szükségleteket elégítsek ki ebben a kapcsolatban a panaszkodásom révén, és nem szokott ez a stratégia tartósan sikeres lenni, de egyáltalán nem ugyanúgy néz ki ez, mint az, amikor valaki szentül hiszi, hogy tényleg mindenről ő tehet, a másiknak azért lett ennyire rossz az érzelmi állapota, azért szenved ennyire ebben a kapcsolatban, mert én ráhoztam ezeket az önismereti kérdéseket, és ő eddig azt hitte, hogy neki jó az élete, és sose volt ennyi konfliktusa a párkapcsolataiban, de mióta engem ismer, nagyon konfliktuózus, és hogy itt én vagyok az, aki mindig kelti a feszültséget. És igen, ezeket a mondatokat még mindenképp szeretném elmondani, hogy ilyenkor hangzanak el, függetlenül attól, hogy szülő-gyerek kapcsolatról van szó, vagy párkapcsolatról, azok a mondatok, hogy ne kezd már itt állandóan a feszültséget, nem én bántottalak meg, hanem te vagy túlérzékeny, rosszul emlékszel, jaj, mindig is ilyen rossz volt a memóriád, ugye tudod, hogy ezt is te hallottad félre, és ilyen manipulatív módon rengetegszer utalnak arra valahogyan a családban, közeli kapcsolatokban, hogy itt minden attól rossz, ahogyan én regisztrálom, feldolgozom az információkat, és ahogyan én értelmezem ezeket az információkat. A kóros felelősségvállalásra való hajlam egyébként a kodependens vagy társfüggő személyek egy sajátossága is lehet, és erről is elhangzott egy előadás a konferencia során. Nem tudom, hogy ki az, aki látta, ki az, aki nem látta, de érdemes a kodependenciának is utána nézni. És végül az előadás zárásaként öt olyan dolgot hoztam, ami a saját magunk hitelesítésében előrelépést tud jelenteni, és mint említettem, ezek nem rövid folyamatok, és nem gyors változást hozó, egyszerű, csettintésre végbe menő stratégiák, de mindenképpen szerettem volna átadni őket. Az első és legfontosabb, hogy a saját önbecsülésünkön dolgozzunk, és megértsük azt, hogy a méltatlan kapcsolatoknál mi is sokkal jobbat érdemlünk. Ez valakinek ennek az előadásnak a hatására is nagyon sokat fog változni, valakinek ennél sokkal lassabb lesz ez a folyamat, de egyáltalán nem mindegy, hogy alapvetően hiszek-e abban, hogy méltó bánásmódot érdemlek én is, függetlenül a teljesítményemtől, függetlenül mindentől, és megérdemlem ugyanazt a méltó bánásmódot, mint bárki más, vagy azt gondolom, hogy mivel én eredendően rossz vagyok, romlott vagyok, elégtelen vagyok, szégyelni való vagyok, csökkent értékű vagyok, ezért nem érdemlem meg a méltó bánásmódot, és ha utóbbiról van szó, akkor elképzelhető, és ez a második dolog, amit szeretnék ide behozni, hogy pszichoterápiára van szükség annak érdekében, hogy a komoly önbecsülési problémáimat elkezdjem átdolgozni, és építsem a saját önbecsülésemet. Ezen kívül önállóan is fejleszthető, és szintén önismereti munkában, vagy terápiában, vagy pszichodrámában is nagyon jól fejleszthető az is, amit eddig elmondtam, de a mentalizációs képességünk is, hogy minél ügyesebbek legyünk abban, hogy megállapítsuk másokról, hogy milyen motivációk vezérlik őket, mi lehet a mondandójuk mögött, mit gondolnak, mit éreznek, és hogy mi magunk milyen motiváció mentén cselekszünk, mit érzünk, mit gondolunk, mit miért csinálunk, és minél fejlettebb ez, annál jobban fel fogjuk tudni ismerni, hogy itt manipulációra való törekvés látszik, és nincs beszélgető partner tulajdonképpen, mert az a cél, hogy le legyek nyomva. Nagyon hasznos lehet ebben az egész folyamatban a pszichológus, pszichoterapeuta, bármilyen segítő támasza mellett a társas támasznak a mozgósítása, és olyan baráti kapcsolatok és családi kapcsolatok előnyben részesítése és kiépítése, amiben a másik képes arra, hogyha mi nem tudjuk hitelesíteni magunkat időnként, akkor ő megadja nekünk azt, hogy végigrágja velünk a helyzeteket, átbeszéli velünk, és tudjon minket a végén hitelesíteni, annak érdekében, hogy picit erőre kapjunk, és aztán ezt saját magunknak is meg tudjuk adni. Ez a társas támasz, ha megvan, és ki tudjuk magunknak munkálni, és ki tudunk alakítani ilyen kapcsolatokat, vízválasztó lehet abban, hogy mennyire tudjuk magunkat hitelesíteni, mennyire tudunk méltatlan helyzetekből kilépni, amiben igazából nincsen dolgunk a másik embernek özönbecsülésével. És az utolsó, ami nagyon sokat számít ebben, hogy megértem-e azt, hogy a személyiségem többféle énállapotból áll, vagy többféle működésmódban képes működni, és az egészséges felnőtt személynek a munkájára nagy szükség van abban, hogy hajlandó vagyok-e a kényes kérdéseket megvizsgálni, és kielemezni a szituációkat, hogy ez a probléma, ez a konfliktus, ami köztünk van, miért fáj nekem, miben bizonytalanított el, milyen előzményei vannak arra, hogy hajlamos vagyok ebben elbizonytalanodni, mi segítene az én sérülékeny belső gyermekemnek ilyenkor, mi tudna megvigasztalni, és végül ezt meg is tudja adni az egészséges felnőtt a sérülékeny belső gyermeknek. Ez sokféle önismereti munkában lehet fejleszteni, mint mondtam, pszichoterápiában, pszichodrámában, nagyon sokféle segítővel, és hogyha valaki úgy érzi, hogy ezekre még nem nyitott, de szeretne mondjuk valamilyen módon ebben az egész kérdéskörben fejlődni, akkor várjuk szeretettel az Önazonos Vagyok klubban, ahol ebben segítő technikák, tananyagok, kihívások is a rendelkezésre állnak, és köszönjük szépen az egész napos figyelmet! Ezennel véget ért a Határok és Önbecsülés online konferencia, és köszönjük szépen az egész napos figyelmet és bizalmat, és remélem, hogy hamarosan újra találkozunk egy következő konferencián.